Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetési alapigét, amely a megkezdett evangelizációs sorozatnak az alapigéje, amely megírva található János apostolnak a mennyei jelenések könyvének 3. fejezetében az 1. verstől a 6. versig a következőképpen. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad, és hallottad, tartsd meg azt, és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órába jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be ruhájukat, és fehérbe fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Annak nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Uram, a te igéd, lélek és élet, eleveníts meg minket is általa. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, különösen azokat, akiknek nem volt alkalmuk az előző estéken részt venni ebben a sorozatban. És azok kedvéért el is mondom, hogy tulajdonképpen az adventi időszakban nagyon jó, ha az ember tudja, ki az, akire várakozunk. Ki az, aki majd érkezik, hogy ne érjen bennünket meglepetés. Mert olyan sokszor téves gondolkodásban, téves hiedelemben, hitekben él az ember, és ennek az ige hirdetésnek is az az egyik címe, hogy tulajdonképpen virtuális élet, vagy valóságos élet. Látszat élet, vagy valóságos élet. Látszat Isten, vagy valóságos Isten az, akit várunk. Ki az a Jézus Krisztus, aki eljövendő, akire most az adventbe különösen is gondolunk, és bizony, akire a hívő ember őszintén is igazán várakozik. Persze, vannak dolgok, amelyek megrémítenek bennünket, és szeretnénk elodázni ezt a találkozást. Mert hiszen végül is akár így, akár úgy, mindenképpen találkozni kell nekünk a mi Urunkkal, hiszen így mondja Pál apostol, hogy mindannyiunknak meg kell állni Krisztus ítélő szék előtt, vagy úgy, hogy ő érkezik meg, vagy úgy, hogy én megyek. És ezért nagyon fontos meggondolnunk azt, hogy kivel találkozunk, ki az, aki érkezik, és tulajdonképpen valóban milyen váradalmak vannak a mi szívünkben. Jézus Krisztus 7 gyülekezetnek üzen. Az egyház teljességéről van itt szó. Itt lehetne mondani, hogy kérem szépen, ez nem nekünk szól, hanem az ókori szárdiszi gyülekezetnek szól. De milyen öröm, hogy 2000 év távlatából van egyház. Él a 7 gyülekezet. De melyik típushoz tartozunk mi? Melyik az a gyülekezet, amelyik igazán minket tipizál és ránk illik? Talán a szárdiszi gyülekezet, amelyik halófélben van, ahogy mondja az Úr Jézus, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ó, az életkérdés. Milyen fontos az életkérdés. Olyan sokat beszélünk az életről, és olyan sokat beszélnek az emberek a nagybetűs életről. És minden mögött ma már nem értenek más, mint ezt a biológiai életet, amelyik 70 évig, 80 évig, kinek mennyi ideig tart. De élet az, testvérek, aminek a végállomása, így is mondhatnám, amelyiknek a célja a halál. Az nem élet. Azt nem nevezhetjük életnek, amelyik beletorkolik a halálba. Hiszen ez teszi az embereket sokszor olyan szorongóvá és nyugtalanná. Ez nyomaszt bennünket, mint ahogy a régi latin közmondás mondja, hogy post equitem sedet atracura, a lovas mögött ott ül a sötét gond, mint egy sötét árnyék vetül rá erre az egész világra, az én életemre, a te életedre, sokszor nagyon is tudatalatt, de ott nyomaszt bennünket a halál. Az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy, tulajdonképpen a biológiai élet, aminek tényleg a végállomása koporsó, ez lenne az élet? Az Isten igéje azt mondja, ez nem élet. Különösen nem, mert Istentől elszakadt lét, az nem élet, az maga a halál. Mi olyan sokszor látjuk ezt, hogy tulajdonképpen, ha ezt életnek nevezzük, de hát valóban ez az élet. Az Úr Jézus a tékozló fiú történetének példázatába azt adja az atya szájába, hogy ez az én fiam elveszett és megtaláltatott, meghalt és feltámadott. Miért? Mert meghalt, mert elhagyta az atyai házat, mert a bűn tékozlásában élt el az életét, de feltámadt, mert visszatalált az atyai házba. És tulajdonképpen Jézus Krisztus a gyülekezetnek pontosan ezt mondja, az a nevet, hogy élsz, mert keresztény vagy, krisztusi vagy, és aki az Istené, annak az a neve, hogy él. Mert aki hisz a fiúban, annak örök élete van. És aki keresztény, annak valóban nem a biológiai élet, nem csak ez a 70-80 év ígértetett, hanem Jézus Krisztus azt mondja, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete van. És a Biblia, a görög szöveg beszél is erről a másik életről, a zoé, amelyik nem csak 70-80 évig tart, hanem az örökké való élet. Csak olyan fontos megérteni valamit, testvérek, hogy ez nem önmagunkban van. Olyan sok tév eszmét, téves teológiai tanítást hallhatunk maganapság is ezekről a dolgokról, mintha az embernek valami önmagába való élete lenne, vagy akár a reinkarnáció téves gondolata, majd egy új testbe, és így tovább. Nem ezt ígérte az Isten. Azt ígérte, hogy aki hisz a fiúban, annak a személyes élete. Ahogy Jézus Krisztus mondja, ott a Lázár történetében, ott a Lázár sírpartja mellett, amikor azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. És tovább folytatja, hogy aki hisz én bennem, az soha meg nem hal. És megkérdezi Mártától, hiszed-e ezt? És tulajdonképpen ez az isteni ígéret, és csodálatos, ha tényleg ilyen Istened van, és ezt az Istent várod, aki az életes, az élet Istene, és belőle ered az élet. Éppen a Jelenések könyvének a végén olyan csodálatosan olvashatjuk, hogy azt írja János, aztán megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. A trón a hatalom jelképe. Az Isten és a bárány hatalmában van az élet, testvérek. Az örök élet. Ott a mennyben is. Ott a mennyben is. Az ő örökké való létéből részesül a benne hívő, a Krisztusban megváltott ember. Ez az élet. Nem pedig az a biológiai élet, amelyik valóban a halálba torkolik. Ami tulajdonképpen egy látszatélet. Jézus beszél is erről, a hamis mammonról, arról az értékről, amit ez az élet jelent, a hamis, a látszatélet, a látszatvalóság. De hát nem csak az élet lehet számunkra látszatélet, hanem tulajdonképpen teremtünk mi magunknak látszat isteneket, látszat egeket, virtuális isteneket, virtuális eget, ahogy Vörös Marti is megfogalmazza, az ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalul festett egekbe néz. Igen, festett egek, festett bálványok, elképzelt istenek, és nem a valóságos Isten. Ebben nem volna szabad tévedni. Az igazit, a valóságos kellene megtalálnunk, és éppen a mai világ, éppen a mai világ is ebben vergődik, mint a régi pogány világ, hogy különböző isteneket képzel el az ember magának. Ábrándos lelkével felvetít az égre virtuális, nem valóságos isteneket. Ami tulajdonképpen van és nincs, ahogy az Antikrisztusról mondja a Jelenések könyve. Van és nincs. Tulajdonképpen rettenetes ám ez, ha belegondolunk, hogy az ember olyan Istenbe reménykedik, amit maga teremt magának. Nem pedig a valóságos Isten az, mert hiszen itt azt mondja az Úr ennek a gyülekezetnek, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. És hogy juthat egy hívő gyülekezet, mert ez egy keresztény gyülekezet, vissza oda, hogy ismét halófélben van, haldoklik, meghal. És azért mondja az Úr Jézus, hogy ébredj fel. Olyan csodálatos a mi Istenünk, ez a valóságos Isten, aki felébreszti, feltámasztja a halottakat. Jézus azt mondja a tanítványainak, Lázárról, akiről kijelenti, hogy meghalt, Lázár ez egy barátom meghalt, elmegyek, hogy felébresszem. Csodálatos ám a mi Istenünk. Egy nagyon kicsi gyülekezetbe jártam Érdre valamikor, mielőtt még lelkész lettem volna, és egyik alkalommal a felügyelő úr nagyon szomorúan mondta el nekem, hogy az esperes úr az ő szögről végről rokona arra a kérésre, hogy adjanak lelkészt az érdi gyülekezetnek, az volt a válasz, az érdi gyülekezet nem kap lelkészt, mert az érdi gyülekezet halott. Ugye rettenetes mondat, mikor egy esperes kimondja egy gyülekezetről, hogy halott. És akkor én ezt elég szorongó szívvel hallgattam, és azt válaszoltam a felügyelő úrnak, de Gyula, a mi Istenünk, az Úr Jézus Krisztus halottakat feltámasztó Isten. És átéltük ezt a feltámadást. Nem gondoltam volna, hogy én is részese lehetek ennek, mert 50 évesen lettem lelkész, és ebbe a szolgálatba állított be engem az Isten. 17 évig nem volt lelkész a gyülekezetbe, 5-6-an, ha voltunk a templomba, pár év múlva több mint 100-an voltunk a templomba. Felelevenedett a gyülekezet külsőleg, belsőleg, mert az Úr Jézus a feltámasztó Isten, és nagyon jegyezzük meg, nem a lelkészek, nem az igehirdetők, hanem Krisztus és az ő igéje, amelyik feltámasztó hatalom. Tényleg feltámasztó hatalom, mert ő létezik. Mózesnek azt mondja az Úr, mikor megkérdezi Mózes, Uram, mit mondja, ki küldött engem? Mi a neved? És akkor az Úr azt mondja, a vagyok. Vagyok, aki vagyok. A létező, a Jelenések könyvének elején ez az Úr, az eljövendő, így mondja, aki van, aki volt, és az eljövendő, az örökké való Isten, az örökké létező Isten, a valóságos Isten. Nem pedig valami hamis istenek és elképzelt istenek, testre szabott istenek, ahogy én gondolom, ahogy én képzelem, hogy milyennek kellene lennie az Istennek. Nem, az Isten nem olyan. Ő egy valóságos Isten, a többi csak látszat Isten. Elképzelt istenek, égre vetített ábrándos képek, amely rettenetes. Szárdisz arról volt nevezetes, hogy az ókor egyik leggazdagabb városa volt. 560 körül uralkodott ebbe a városba Krőzus, ugye, aki mind a mai napig a gazdagságnak a szimbólumává lett. A város aranymosásból élt. Rendkívül gazdagok voltak, és ez a gazdagság elbizakodottá tette őket. Magabizók voltak, a seregükben, a katonaságukban, a hatalmukban bíztak. És aztán olyan érdekes, hogy az Úr Jézus minden gyülekezetnek olyan jellegzetesen mond egy mondatot, amire emlékezhetnek, ami rádöbbentheti őket, ahogy most az énekünkben is olyan találóan énekeltük, hogy harsány szó kiállt az égből, és az ébresztőt kiállt az Isten. Tudnélik, az történt, hogy Círus Perzsa király megtámadta a várost ének éjszakáján, és az őrök aludtak. az őrök aludtak. Milyen rettenetes kép az, hogy az őrök alszanak, és a város védtelen, és elfoglalja Círusz a várost, és kifosztja, és egyszerűen elpusztul a város, minden gazdagsága, hatalma, minden reménysége oda van. Jézus ezt a képet használja, úgy jön el, mint az éjszakai tolvaj. Tolvaj? Miért használja ezt a képet? Mert a tolvaj kifoszt. Elviszi minden kincsedet és vagyonodat, amiben bíztál. Ugye olyan rettenetes ez a kép, hogy Jézus is ezt használja. Az őrök alszanak, és az ellenség kifosztja a várost. És lelkiképpen is így van, amikor az ember alszik. Gondoljatok bele, milyen rettenetes elaludni a volánnál, és a halálba ébredni. Talán éppen a pokolba nyitni fel a szememet, mert elaludtam a volánnál. Milyen rettenetes dolog alva, lelki értelemben alva, halott módon létezni, mert a halottra az jellemző, testvérek, hogy a halottnak nem dobog többé a szíve, leáll a vérkeringés, és kihűl. Nem dobog többé a szeretet szíve, nem lüktet benne az élet, hanem kihűl, közönyössé válik, akarni sem tud, cselekedni sem tud, képtelen mindenre. Persze itt lelkiképpen érti az Úr. Lelkiképpen hűl ki az az ember, akinek megszakadt a kapcsolata az élő Istennel, mert se itt, se az örökké valóságban nélküle nincs élet. Ha van, az valami más. Az nem élet. Az élet csak Jézus Krisztussal lehetséges. Ahogy egy gyönyörű kis evangéliumi ének mondja, hogy Krisztus az énekem, Krisztus az életem, mindenem én nekem ő. Igen. Ezt kellene megértenünk, hogy ezt a Jézus Krisztust várjuk, amelyik valóban életet lel a mi halott testünkbe. Megelevenedik az ember akkor, amikor találkozik az élő Istennel. És miért Jézus Krisztus? Mert ő az Isten felénk fordított arca. Ő az élet, akit elküldött ebbe a világba. Általa van élet, és aki ezt nem éli meg, aki nem találkozik, nincs kapcsolatban, akinek nem Jézus Krisztus az élő Istene, hanem valami ábrándos, virtuális Istenbe hisz, az rettenetes. Hogy milyen hatalom ma ez a látszat élet. Testvérek, mint lelki gondozó, olyan dolgokkal találkoztam, hogy hüledeztem, nem akartam hinni a fülemnek, hogy létezik ilyen, és létezik, hogy már a fiatalok egy része, különösen fiúk és férfiak, a szerelmi életüket az interneten élik ki. Ez nem vicc, ez egy rettenetes valóság, hogy látszat szerelmi életet élnek. És nem kell nekik a valóságosan szép és gyönyörű fiatal felesége, ezt komolyan mondom, hanem azt abban éli ki magát, amit lát. A látszat élet. Valami rettenetes ez a virtuális világ, amelyik van és nincs. Olyan ördögi. Annyira jó ez a kifejezés, van és nincs. A mi Istenünk pedig van, volt és lesz, mert ő az örökké való. Most milyen életet akarsz élni? Ezt a látszat életet? És ezek a szegény fiataljaink, némelyik ezért megnősülni sem hajlandó, mert egy látszatvilágba ér, egy virtuális világba ér, vagy éppen fölbomlik miatt a házassága. És ugyanez igaz, mert a Biblia nagyon sokszor hasonlítja a házasságot az Isten és az ember lelki kapcsolatára. És ez nem véletlen, mert mind a kettő egy élő, valóságos közösség kell, hogy legyen. Méghozzá az élettől lüktető, a szív dobbanásától, a szeretet indulatától fűtött közösség kell, hogy legyen. És amikor ez nincs meg, akkor halott az élet. Halott a házasság, halott a hívő életem, mert nincs élő és eleven Istenem, akivel kapcsolatot tartanák. Valami szörnyű szóval jellemzi ezt. A lelki perverzitást az Úr igéje, paráznaság, azt mondja, paráznaság, lelki perverzitás, amikor az ember hamis isteneket ábrándozva éli ki a vallásos élményét, mert igenis, hogy kiélik, Igenis, hogy megélik, és igenis, hogy a mai világ pontosan ezt kínálja nagyon sok helyen, ezt a látszatvallásosságot, amiben élményeket él ki, és egy kábulatba, egy félálomba, egy halott lelki állapotba éli az ember az életét. Hát ez kell nekünk? Vagy pedig egy valóságos Isten, aki megelevenítő hatalom? Melyik kell neked? Milyen Istenre várunk? Milyen Istent várunk? Ismerjük ezt az Istent, mert ő ismer bennünket. És valóban milyen fontos lenne, hogy tudjam, hogy vajon nem halott-e az én életem, a lelki életem, elevene, de hát olyan könnyű megkülönböztetni, nem? De hogy lehetséges az, sok hívő keresztény mondja, ugye egy hívő ember nem vesztheti el az üdvösségét. De hát ez az ige, mintha máshol beszélne, mintha meg lehetne halni, mintha újra elveszíthetnék valamit, mintha elveszíthetném az életet, amit Jézus Krisztusban kaptam. Az oltár előtti ige Jakab leveléből volt, és most onnan idézném a bűn születésének az igei megfogalmazását, hogy a kívánság megfogalmán, bűnt szül, a bűn kiteljesedve halált nemz. Olyan megdöbbentő ez a kép, amit aztán így fogalmaz az efezusi levélben Pál apostol, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. És azt mondja, amelyekbe egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a hatalomhoz, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor ti is halottak voltatok a bűn és a vétkeitek miatt, mondja az ige. Tehát a bűn zsoldja a halál. És igen, amikor azt mondja az Úr Jézus Krisztus egy áldott keresztény gyülekezetnek, hogy vigyázz, mert a neved valóban az, hogy élsz, de vajon nem a halál állapotában vagy, vagy nem a haldoklók között vagy, és akkor azt mondja, hogy ébredj fel, ahogy az ige mondja, ébredj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Elevenítő hatalommal lép a Krisztus igéje közénk, és megelevenedünk, mert testvérek, Jézus Krisztus szava, isteni szó. Még az emberi szónak is van hatalma. Tessék belegondolni, egy katona vezényel, parancsol, a politikusoknak, micsoda hatalma van a szavuknak, egyetlen szavuknak. De gondoljátok bele, hogy az világteremtő Isten egyetlen szavának milyen hatalma van, mikor Jézus a négynapos hulla felé kimondja, hogy Lázár, jöjj ki, akkor a halott kijön. Nem magunkat kell feltámasztani, hanem van nekünk egy Úrunk, és várhatod ezt az Urat, és kérheted az Urat, és elmondhatod neki, hogy Uram, már megint halófélben van a lelki életem, már megint csak vergődöm, a bűneim nyomorúsága van a nyakamba, és kiteljesedik az életembe, és nem tudok szabadulni. Könyörülj rajta, és ő könyörül, hiszen azért szól, sőt, azt mondja a halottaknak, ugye milyen furcsa, azt mondja, hogy ébreszt fel azokat, akik halófélben vannak. Hát kik a halottak? De a halott először feltámad, mert Jézus szól hozzá, mert feltámasztja hatalommal, és akkor ébrezgetheted a többieket. Olyan megbotránkoztató is, de evangélium, mikor Dávid az 51. Zsoltárba megvallja az Istennek a vétkét, amit Becsabéval vétkezett, és igazi töredelemmel ott zokog az Úr előtt, és akkor azt mondja, hogy taníthassam a vétkeseket. Hát ő akarja tanítani a vétkeseket? Hát igen, mert meggyógyította őt az Úr. Hát ide a szószékre se állhat fel más ember. Csak olyan bűnös, akin már könyörült az Isten. Hát nem állhatnánk előttetek, testvéreim. Én nem beszélhetnék senkinek, ha nem éltem volna át ezt az isteni drága feltámasztó hatalmat, amelyik a valóságos bűneimből ébresztett fel. A valóságos bűneimből. hogy Staupitz mondja Luthernek, hagyd a baba bűneidet, te valóságos bűnös vagy, és Jézus Krisztus pedig valóságos megváltó. Igen, és a valóságos bűneimmel mehetek hozzá, és nem kell képzelődnöm, és nem kell játszanom magamat, mert ugye a látszatélet, a megjátszás, Jézus ezt ítélt el a farizeusokba. A képmutatás, eljátszom a virtuális játék, amely nem igazi, nem valódi. A valódi élet pedig az, hogy én valódi bűnös vagyok, kegyelemre szorult bűnös vagyok, és az én megváltom, valódi megváltó, aki, ahogy Pál mondja az Efezusi levélben, halottak voltatok, de a bűnbocsánat Jézus vére feltámaszt titeket a halálból. Ezért jött, hogy feltámadjak. És feltámadtam. És én is olyan mélyen voltam, hihetetlen, a bűn milyen mélységei vannak bennünk, a szívünkbe, amit sokszor senki se lát. Senki. Még magunk se. De amikor az evangélium fénye, az ige fénye belevilágít a szívembe, amikor a Krisztus odaáll mellém, akkor látom, hogy milyen szennyes a ruhám, és azt mondja, vannak némelyek közöttetek, akik fehér ruhában járnak, akik nem szennyezték be magukat. Itt a bűnszennyéről van szó, arról a fehér ruháról, a mennyegzői ruháról van szó, amelyet Jézus Krisztus ad. Mindnyájan elaludtak, olvassuk a Tisztusz példázatába, mindnyájan elaludtak, olyan világban élünk, amelyik nagyon altató világ. Mindnyájan elaludtak, a bűn álmát alussza az ember, és akkor bele kiállt az Isten. Ébredj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. És akik feltámadnak a bűn álmából, akik feltámadnak ebből a látszatéletből, azok tudják, kit várnak, milyen Jézus érkezik. És milyen boldog találkozás lesz a valóságos Istennel, mert ő valóságosan Isten, és ő valóságosan Isten felénk fordított arca, akibe átölel téged az Isten a bűnbocsánat kegyelmével, a megújító hatalommal, az élettel. És aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Annak nevét nem törlöm ki az élet könyvéből. Győzni kell, de egy halott nem tud győzni, azt már legyőzték. A halott az legyőzött ember. És olyan jó az a kép, amikor Ezékielnek mutatja az Isten Izraelt. Meghal az egész Izrael tulajdonképpen. Ott a halott Izrael csontjai, napégette csontjai, és megkérdezi az Úr Ezékielt, feltámadnak-e ezek a halottak, emberfia? És akkor Ezékiel azt mondja, te tudod, Uram. És akkor az Úr szájával elhangzik az a parancs, profétálj ezeknek a csontoknak. És akkor a csodálatos látomásban megelevenednek a csontok, inak és hús rakódik rá, és bőr borítja be őket, és végül az a kép, hogy az isteni lélek kiárad, és megelevenednek. Igen, minket csont, minket, a mi csontjainkat ín és hús és bőr borítja, de vajon ott van-e a megelevenítő lélek? Azt csak Jézus vérért kapjuk meg. Csak Jézus vérért töltheti ki Isten lelke az élet lelkét számunkra. Másképp nem létezik. Csak így. Aki győz. Na de hát ő győzött. Jézus Krisztus győzött. De a hívő ember hitáltal részesedik az ő győzelméből, ha hiszed, hogy ő megbocsátotta a bűneidet, amelyeket megvallottál neki, ha hiszed, hogy ő kifizette azt az adósságot, amely kifizethetetlen adósság, ha hiszed, hogy ő feltámasztotta halálból, akkor üdvösséged van. Hitáltal az ő győzelméből élhetünk, és ez a győzelem, így mondja János apostol a levelébe, az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. A hit, így szoktam mondani, nem csak nagysága van, hanem iránya. A hit az egy vektormennyiség, az irányul valakire, Jézus Krisztusra. Benne higgy. és akkor az élet lelke megszabadít téged, ahogy a Róma 8.1-be olvassuk, megszabadít téged a bűn és a halál törvényétől. Az élet lelkének törvénye megszabadít téged a bűn és halál törvényétől. Ezt ígéri, ezért szól a szárdisziaknak, ezért figyelmezteti őket és minket is, hogy az őrök ne aludjanak, hanem ébrezgessük Isten igével egymást, titeket, erősítsük egymást, hordozzuk egymást szeretetben, és akkor valóságos életünk lesz. Nem csak látszat élet, hanem egy valóságos élet lesz a mi életünk. Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy Te ezért jöttél, hogy a mi halott életünket megelevenítsd. Te eljöttél ebben a elpusztult, halott világba, ahol a halál árnyéka vetül felénk és fölöttünk, és mint valóságos Isten léptél be, Urunk, ebben a világba. Kérünk, ne engedd, hogy ábrándos szép lélekkel hamis istenekbe higgyünk, hamis reménységekkel áltassuk magunkat. Ne engedd, hogy látszat életet éljünk, hanem add, hogy igazi, valódi életet élhessünk. Dobogó szívvel, égő szívvel, másokért szolgáló szívvel, és téged imádó szívvel élhessünk, Uram. Add meg ezt nekünk, hogy majd egykor az a találkozás, csodálatos találkozás lehessen, hogy a mi nevünket se kelljen kitörölnöd az életkönyvéből. Köszönjük, Uram, hogy Te beírtad azt oda, de ott, hogy úgy élhessünk, és úgy járhassunk abban a fehér ruhában, amelyet tőled kaptunk, hogy tiszta maradhasson, hogy szentül és igazán fedhetetlenül élhessünk ebben a nagyon is sötét világban, amelynek egyetlen reménysége Te vagy, Urunk. Amen.